Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória, pénteki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa a belső fórum képzésének résztvevőihez. Az irgalmasság egybeesik az egyház missziós hivatásával. A Ramadánra küldött vatikáni üzenet sürgeti a barátság kultúrájának előmozdítását. Interjú Tusor Péter történésszel, a vatikáni apostoli levéltárban végzett kutatásának most megjelent kötetéről, mely Pázmány Péter esztergomi bíboros három érsek utódjának rövid életrajzát mutatja be a kor dokumentumok tükrében. Ferenc pápa a belső fórum képzésének résztvevőihez. Az irgalmasság egybeesik az egyház missziós hivatásával. A pápa a gyónás szentsége fontosságát hangsúlyozta, az apostoli penitenciária által szervezett 33. belső fórum tanfolyam résztvevőihez intézett beszédében. Elválaszthatatlan kapcsolat van az egyház missziós hivatása, és aközött, hogy felajánljuk az irgalmasságot minden embernek, mondta csütörtökön Ferenc pápa. A Szentatya a belső fórumról szóló tanfolyam résztvevőihez fordult, amelyet minden évben az apostoli penitenciária szervez. A vatikáni dikasztérium minden olyan kérdésben illetékes, amely a belső fórumot és az isteni irgalmasság megnyilvánulását, mint a bűnbocsánatot érinti. Ferenc pápa kifejtette, hogy az irgalmasság az egyház megkülönböztető jegyei közé sorolható. Az isteni irgalmasság műve tehát egybeesik az egyház missziós tevékenységével, az evangelizációval, mert Isten arca, amint azt Jézus megmutatta nekünk, átragyog rajta. Ezért fontos, hogy a papok rendelkezésre álljanak, különösen a nagybőjt idején, hogy kiszolgáltassák a gyónás szentségét, más néven a kiengesztelődést.
La disponibilità del confessore si manifesta in alcuni atteggiamenti evangelici. Anzitutto nell'accogliere tutti senza pregiudizi.
A pápa hangsúlyozta, hogy ez a papi rendelkezésre állás bizonyos evangéliumi viselkedésmódokban mutatkozik meg, kezdve azzal, hogy mindenkit előítéletek nélkül fogadnak, beleértve a szív fülével való meghallgatást, a bűnbánók nagy lelkű feloldozását és a szentséghez közeledők elkísérését a bűnbánati úton. Ferenc pápa megjegyezte, hogy az egyház evangelizációs küldetése nagy részt a gyónás ajándékának újrafelfedezésén keresztül valósul meg, nem utolsó sorban a közelgő 2025-ös szent évre való tekintettel. A részegyházak lelkipásztori terveire utalva, a pápa nyomatékosította a szentségi gyónás fontosságát és annak biztosítását, hogy a hívek hozzáférjenek a szentséghez. Azt javasolta, hogy a székesegyházakban és más templomokban mindig legyen gyóntató szolgálatban, annak érdekében, hogy minél jobban megkönnyítsék a hívek számára a hozzáférést ehhez a szeretettel való találkozáshoz. A Ramadánra küldött vatikáni üzenet sürgeti a barátság kultúrájának előmozdítását. A vallásközi párbeszéd dikasztériuma üzenetet tett közzé az iszlám szent hónapjára, a Ramadánra és az Id al-Fitre. Arra buzdítja a keresztényeket és a muzulmánokat világszerte, hogy csatlakozzanak egy békésebb, harmonikusabb és örömtelibb együttélés megteremtéséhez, szemben a gyűlölet kultúrájával, amelyet ma a közösségi média fűt. A Szentszék arra buzdítja a muzulmánokat és a keresztényeket világszerte, hogy lépjenek fel a gyűlölet kultúrája ellen, amely még mindig aláássa a társadalmakat. Közösen mozdítsák elő a szeretet és a barátság kultúráját, amely a meglévő kapcsolataikra épül. A vallásközi párbeszéd dikasztériuma üzenetben fordult a muzulmán testvérekhez, akik ezen a héten megkezdik böjti hónapjukat, a Ramadánt, amely az Id al-Fitrel, a böjt megtörésének ünnepével ér véget. A meglévő barátságok megerősödnek és újabbak épülnek, kikövezve az utat a békésebb, harmonikusabb és örömtelibb együttéléshez, áll a Keresztények és muzulmánok a Szeretet és Barátság Előmozdítói című üzenetben, amelyet Miguel Ángel Ayuso Guízo bíboros, a dikasztérium prefektusa írt alá titkárával. A szélsőségességgel, radikalizmussal, vitákkal és vallási indítatású erőszakkal szemben a szöveg rávilágít annak szükségességére, hogy meg kell találni a legmegfelelőbb módokat az ezeket tápláló gyűlölet kultúrájának megfékezésére és leküzdésére. Emlékeztetve a II. Vatikáni zsinat Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatára az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról, a vatikáni dikasztérium megismétli, hogy a jogos különbségek mellett soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk, vagy elfelejtenünk azt, ami közös bennünk. Minden az egymáshoz való hozzáállásunkkal kezdődik, különösen, ha vallási, etnikai, kulturális, nyelvi vagy politikai különbségek vannak közöttünk. A különbségek fenyegetésként is felfoghatók, de mindenkinek joga van sajátos identitásához, annak különböző összetevőivel, anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk, vagy megfeledkeznénk arról, ami közös bennünk. Az üzenet továbbá megjegyzi, hogy a tőlünk különbözőkkel szembeni negatív viszonyulások és viselkedések, beleértve a gyanakvást, félelmet, rivalizálást, diszkriminációt, kirekesztést, üldöztetést, vitákat, sértéseket és pletykákat, sajnos ma már igen nagy számban fordulnak elő, és a közösségi média táplálja azokat. A közösségi média megrontja saját szerepét, ami a kommunikáció és a barátság eszköze kellene, hogy legyen, és az ellenségeskedés és a harc eszközévé válik. Ferenc pápa a Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájában rámutatott, az agresszió páratlan teret talált a terjeszkedésre a számítógépeken és a mobil eszközökön keresztül. Szükség van a negatív magatartások ellentéteire, mint a tisztelet, a jóság, a jótékonyság, a barátság, a mindenkiről való kölcsönös gondoskodás, a megbocsátás, a közjó érdekében való együttműködés, a segítségnyújtás mindazoknak, akik bármiféle nehézséggel küzdenek, és a törődés a környezettel, annak érdekében, hogy közös otthonunk biztonságos és kellemes hely legyen, ahol békében és örömben élhetünk együtt. A vatikáni dikasztérium szerint ezeket az értékeket az új nemzedékek józan nevelésével kell előmozdítani, amelyben a család, az iskolák és az imahelyek döntő szerepet játszanak. Nem tudjuk megakadályozni és ellensúlyozni a gyűlölet kultúráját, és ehelyett a szeretet és barátság kultúráját előmozdítani anélkül, hogy a jövő nemzedékei számára megfelelő oktatást tudnánk nyújtani minden olyan helyen, ahol nevelésük folyik. A családban, az iskolában, az istentiszteleti helyeken és a közösségi médiában. Egy világ, ahol az igazságosság, a béke, a testvériség és a jólét uralkodik, a mindenhatónak tetszik és örömet okoz, ezért őszinte és közös elkötelezettségre hív bennünket, zárul a vallásközi párbeszéd dikasztériumának üzenete a Ramadánra. Interjú Tusor Péter történésszel, a vatikáni apostoli levéltárban végzett kutatásának most megjelent kötetéről, mely Pázmány Péter esztergomi bíboros három érsek utódjának rövid életrajzát mutatja be a kor dokumentumok tükrében.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Tusor Péter történészt, aki honnét máshonnét érkezhetne ide hozzá, mint a vatikáni levéltárból zárás után, délután fél három tájban, és ajándékba hozott nekünk egy kötetet, amelynek címe Lósi Lippai Szelepcsényi, három mikrobiográfia a kora újkorból, egy új kötet a vatikáni magyar könyvsorozatból. Kedves Péter, arra kérlek szépen, hogy mutasd be hallgatóinknak ezt a kötetet.
Köszönöm, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és ismét szólhatok hozzád és a Vatikáni Rádió hallgatóihoz. Van ennek a kötetnek, ami a kollektánál a Vatikána Hungáriai 19-es kötette az első osztályból, egy alcíme is, ami indokolja, hogy miért hoztam ezt ide, vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek közlésével 1625-1666. Hallgatók számára nyilván Pázmány Péter neve ismert, ismert az ő munkássága is, de az, hogy ez a munkásság, ez maradandó lehetett, három utóda, három kiválasztottja munkájának az eredménye, Lósi Imre, Lippai György és Szelepcsényi György, az ő nevüket hordozza ez a kötet, és mutatja be a munkásságukat, részint hazai életrajzi források felhasználásával, részint pedig a vatikáni levéltárnak a dokumentumait elemezve. Tulajdonképpen az volt a célom, hogy kicsit a Pázmány utáni korszakot is megismerhessem, és megismertethessem hallgatókkal és olvasókkal. Másfél azt kívántam bemutatni, hogy az otthoni forrásokhoz, és ebbe a Bécsit is beleértjük a korszakból, a vatikáni titkos levéltár, illetve újabban apostoli levéltár milyen olyan érdekes, fontos információkat hoz a magyar egyháztörténet számára, amelyek odahaza nem mennének fellelhetőek.
Nem volt túl nagy személyiség Pázmány Péter ahhoz, hogy egy súlyos örökséget hagyjon, mármint hogy maga szintet az utódaira?
Nagyon jó a kérdés, hiszen végig látszik, Lósi kivételével, aki nagyon rövid ideig volt, 5 évig Pázmánynak az utóda, hogy mind a két neveltje, mondhatnék is, hogy kreatúrája, Lippai és Szelepcsényi, például Rómába, Germanicum et Hungaricumba Pázmány küldte ki. Őket valóban föl akarnak nőni Pázmányhoz, és az ő mintáját akarják követni, például abban is, hogy bíborosok szerettek volna lenni, és nagyon sok adat van arra nézve, hogy ez a két esztergom érsek miért és hogyan akart, hogy az egyház fejedelme lenni, és végül miért nem sikerült ez. Nekik sokkal inkább politikai kérdés volt a korszakon, és a bécsi udvar, pápai udvar viszonyrendszerében dőlt ez el. Tehát mindenképpen küzdenek egy ilyen kihívással, folyamatos tisztelettel, Lippai például Pázmány mellé temettette magát. Ott is találták meg a 19. század. Közepén pozsonyi Szent Márton dómnak az altemplomába, illetve hát ugye annak a padozatába, viszont másfelől rátermett utódként folytatták az ő munkásságát, például az egyetemet megalapítja Pázmány 1635-ben, mert meghal 2 év múlva ahhoz, hogy ez az egyetem tényleg fönnmaradhasson, és máig ugye az Eltének meg a Pázmánynak a jogelődje lehessen, abban bizony Lippai érseknek és Szelepcsényének komoly szerepe volt, hogy az elvetett magot fölnevelték és kivirágoztatták. Számos egyéb jezsuita alapítás, a római rítus bevezetés, ami nekünk már olyan evidens dolog, hogy itt egységes római rítus szerint folyt a szertartás Magyarországon. Ezeket a lépéseket Pázmány csak elkezdi, ezek az utódai vitték tovább, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy politikai részről is 1680-as évek derekáig az egyházi rendet, ugye egy protestáns, de mindinkább katolikus országban az ország első közjogi tényezőjévé tették. Tehát ők valóban még, az országnak helytartók is voltak nagyon sokszor, olyan formátumú és jelentőségű vezetői voltak, mert saját katonasággal, több ezres csapatot tartottak fönn, mint amilyennek ugye Mindszenty Bíboros az ország hercegprímásaként egy történeti emlékezetet és tulajdonképpen egy 17. századi hagyományt megidézett az 1940-es évek közepén.
Tekintve a kor politikai, egyházpolitikai helyzetét, bíborossá lenni nem csak úgy etikailag olvasható, mint valakinek a hiú törekvése, hanem mint annak a jogi állapotnak a megszerzése, birtoklása, ami egészen más pozíciót jelent neki.
Természetesen, tehát nyilván van egy személyes ambíció, meg a pázmányi örökséghez való felnövés, de amikor Lippai és Szelepcsényi bíboros akar lenni, akkor az említett közjogi helyzetüket akarják megerősíteni az országban, másfél az udvarbeli befolyásukat, és miért? Hogy az udvar politikáját a nagy cél érdekében, hogy a török kiűzésének a megvalósítására tudják fordítani, és ehhez egy nemzetközi hátteret is tudjanak kovácsolni a Szentszék támogatásával. Korszakban még inkább manapság is egy bíboros egészen más dimenziókban mozog, mint mondjuk aki csupán esztergomnak az érseke.
Olvasom a könyv alcímét, Vatikáni kivizsgálási jegyzőkönyvek. Milyen műfaj ez a kivizsgálási jegyzőkönyv?
Igen, több latin neve van, például van ilyen latin neve is, hogy processus inquisitionis. De ugye ez az inkvizíció, ez egy életrajzi inkvizíció, egy életrajzi vizsgálat, és valóban ezek a legkülönlegesebb források, amelyek Magyarországról nem elérhetőek. Minden uralkodói kinevezés után, hogy felszentelhető legyen, vagy egyházilag is kinevezhető legyen a már felszentelt püspök az új egyházmegyéjére, bécsi nunciatúrán, vagy esetleg itt Rómában, előírások alapján tanúkat hallgattak ki, vizsgálatot folytattak le a kinevezendő főpapnak származásáról, tanulmányairól, erényeiről, esetleges hibáiról, illetve később, amikor már áthelyezték a következő püspökségre, akkor az előző püspökségben végzett munkájáról. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy van egy ilyen divatos szóval oral history, szóbeli történet hagyományozásnak egy 17. századi jegyzőkönyvezet változata a vatikáni levéltárban, és tényleg elképesztő dolgokat lehet megtudni. Tanúknak, ugye, akik szintén kanonokok vagy leendő püspökök, az ismerettsége adott főpásztorra, tanulmányok során hol és mikor találkoztak. A Szelepcsényiről ugye kiderül, Korompai Péter meséli el, hogy ő fiatal plébános és tanár korában az egyetemi ifjúság körében egy karizmatikus személyiségnek számított, akinek a prédikációira özönlöttek a környező falvakból is az emberek. Ilyen információt ugye nem lehet máshonnan tudni, vagy egy másik szintén Szelepcsényi kapcsán mondja el, hogy még ismeri az anyját, és szokott beszélgetni az édesanyjával, tehát tudjuk, hogy akkor még az 1630-as évek végén Szelepcsényinek élte az anyukája. Ugye nem olyan előkelő származású, hogy ez más forrásokból előkerüljön, tehát egy ilyen mélyebb rétege tárható föl ezen jegyzőkönyveknek köszönhetően a magyar egyház történetnek, ami nyilván nem egetrengető tények és dolgok, de mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy a múltunkat mondjuk egy szélesebb és mélyebb kontextusban megismerhessük.
Összegzésképpen elmondható, hogy ez a három pázmány utód tudta tartani nagyjából a lehetőségnek megfelelően azt a elvárást, igényti szintet, amit ők örökségbe kaptak?
Egyházilag mindenképpen, ugye erről szóltam, hogy az intézményhálózatot mondhatni, hogy exponenciálisan bővítették leginkább új jezsuita kollégiumok alapításával, sőt már Szelepcsényi nem csak a jezsuitákra épít, hanem például ő engedi meg, hogy a piaristák is jobban megtelepedjenek az országban. Politikailag az a helyzet, hogy ugye Szelepcsényi elég nehéz és különleges helyzetbe kerül a Veselényi Nádor nevével fémjelzett összeesküvés kapcsán, hiszen ennek nyomán 1670-71-ben felfüggesztik ugye a rendi alkotmányt, de pontosan az ő, mondjuk azt, hogy politikai talentuma járul ahhoz hozzá, hogy végül ez az alkotmányfelfüggesztés, ez csupán 10 éves lesz, és az 1880-as évek elején ismét választanak Nádort, ismét működik a magyar rendiség, ismét összehívják a magyar országgyűlést. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen még politikailag is, amíg az abszolutizmus olyan erős nem lett, hogy gyakorlatilag a 17. század végétől már a magyar rendiség ugye hátrébb szorul, és például egy Széchenyi György következő utód, aki már én annyira nem foglalkoztam, talán éppen ezért ő már inkább főpap, mint politikus, ténylegesen. Tehát címekben, rangokban igyekszik tartani a formákat, de az ő befolyása már korán sem olyan erős, mint a korábbi elődöké, Lóséjé, Lippajé, Szelepcsényé, és még egy nagyon-nagyon érdekes mozzanat, ami mindezt kifejezi, Lippajt, Szelepcsényt, és már magát Pázmányt is címzésben már hercegnek címzi. Ők magukat még nem, főleg a magyar nemesek, papok, ha írnak, hozzak akkor mindig Celsissime Princeps a megszólításuk, és igazából csak érseknek hívják és nevezik. Ott a prímási cím, de az még egy egyházi cím. Igazából 17. század végétől és Széchenyitől kezdődik el az, hogy a Primas Regni Hungariae az egy közjogi politikai vezető is lesz. És a 18. században, amikor úgymond hivatalossá teszik az ő hercegi címüket, ugye Keresztély Ágostól kezdve, és majd csak a 19. század derekán fog ez teljesen és közelről összekapcsolódni a prímásival, és lesz Szitovszky János alatt hercegprímás, akkor protokollárisan egy olyan történeti valóságot próbáltak reprezentáció szinten megvalósítani, amit Pázmány, Lóssy, Lippajé, Szelepcsényi még ténylegesen gyakorolt, de még nem olyan címmel kifejezve, csak a megszólításokban, mint az utódai már kifejeztek, de az a politikai hatalmuk és közjogi hatalmuk, mint a 17. századi érsekeknek már messze nem volt meg. Akkor ezt a hagyomány jut a 20. század derekára, és ez jelenik meg, nemzeti köntösbe burkolva, hát tényleg kommunizmus és szovjet ellenes függetlenségi küzdelembe ágyazva Mindszenty József bíborosnál, de ez már egy másik tanulmánynak és beszélgetésnek a témája.
Kedves Péter, köszönjük a látogatást, köszönjük a könyvet és az értékes beszámolót. További jó munkát!
Nagyon köszönöm, remélem, hogy legközelebb is újabb eredményekkel ismertethetem meg a szerkesztőséget és a rádió hallgatóit is.
Tusor Péter történésszel Páter Virtesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessége a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!